utáni életképpen énekeltük ezt az éneket Kártól végül is. Biztosan a gyülekezetetől kis késésen a Kártól is megkérdezik, csak idégen közülön egy ének, hogy próbát tart, és csak úgy ilyen kis késéssel fogadjuk szeretettel. Folytassuk Isten tiszteletünket, és a 329. dicséret második versét énekeljük, így készülünk egy keresztelőre. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem értem még egy föld színén, de értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Keresztszülőket, hogy a kisbabával álljanak az úrasztal elé, a gyülekezet pedig fennállva hallgassa az ígét. Hallgassátok meg, miként szerezte, rendelte, ami Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté evangéliumában a 28. rész 18., 19. és 20. verseiben. És hozzájuk mentén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én kiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők és keresztszülők, valahol azt olvastam az igében, hogy emlékezz meg arról, amikor ott álltál az Úr előtt. Na most ez egy ilyen esemény, és erre mindig megemlékezünk, hogy itt álltunk az Úr előtt, sőt, valami olyan összefüggésben olvastam ezt, hogy a családoddal ott álltál az Úr előtt. Vannak nagy események az ember életében, amikor az egyik legnagyobb, amikor odáll valaki a családjával, a megszületett kisleánykával az Úr színe elé, és valamit vár tőle. Nos, ez legyen emlékezetes számotokra, amikor a szűk és a tágabb család itt van az Úr előtt. És hallottuk azt az igét, aminek alapján a keresztség sákramentumát ki fogom szolgáltatni, ami nyilvánvaló, hogy nem emberi rendelés, nem egy egyházi kitalálás, hanem a Jézus Krisztus, az egyháznak, a gyülekezetnek az Ura rendelte ezt. A keresztelési ige előtt a következőt olvastuk, hogy és hozzájuk ment Jézus. Hadd legyen először ez hangsúlyos számotokra. Mert mindez úgy történt, hogy Jézus Krisztus oda ment hozzájuk. Ezeknek az embereknek, akiknek most mondja ezt a parancsot, hogy majd menjenek és kereszteljék meg az embereket, tegyék tanítványokká a népeket, ezeknek az embereknek rendkívül nagy kiváltságban volt részük, hogy Jézus oda ment hozzájuk. Oda ment hozzájuk először akkor, amikor elhívta őket, hogy legyenek tanítványok. Megállt előttük, a lévi asztala előtt, a vámszedő asztala előtt, megállt a másiknak a halász állója mellett, miközben az halászott, és azt mondta, hogy gyer és kövess engem. Tehát így kezdődött az egész, hogy oda ment embereket, és terve volt velük. A ti életekben is így történt ez. Ti is ezt el tudjátok mondani, hogy oda ment hozzátok. Az életeteknek egy adott pontján, egy szakaszában oda ment hozzátok, és ez egy valóságos esemény volt, és attól kezdve tudjátok, hogy ő hozzátok tartozik, és én hozzá tartoztok. Ez lehetett egész kicsin gyermekkorban, lehetett felnőtt korban. Az a lényeg, hogy az Úr odajön hozzánk, és megáll előttünk, és elhív bennünket, hogy legyünk az ő tanítványai. És hogyha mi az Úr tanítványai vagyunk, akkor szeretnénk, hogy az, akit az Úr nekünk adott, ő is az Úr tanítványa legyen. Mindezt úgy beszéltük meg az előző napokban, hogy aki már beletartozik az Isten szövetségébe, annak a gyermeke is beletartozik az Isten szövetségébe. És a belső cél az, hogy ha már én az Úr tanítványa vagyok, szeretem, hogy a gyermekem is az Úr tanítványa legyen. Jézus, miután oda ment hozzájuk, utána elmondta a keresztelés rendelési igéjét, és azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, úgyhogy megkeresztelitek és tanítjátok őket. Nos, most ennek a parancsnak engedelmeskedve, ezt követve jöttetek ide. Én pedig, mint a Jézus Krisztusnak a megbízottja és szolgája, meg fogom keresztelni őt az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy Isten legyen ő neki édes Atya, gondviselője, megtartója, aki teremtette őt, életet formált ennek a kisleánykának, a Jázminnak. Hogy a Jézus Krisztus legyen ő neki megváltója, és a Szentlélek pedig mindezt tegye érthetővé az ő számára. És ezzel elkezdődik valami, amiben ti is benne vagytok úgy, hogy megígéritek, hogy úgy levelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, akkor ő is Jézus tanítványa legyen. Tudnék itt a keresztelésnél Jézus azt mondja, hogy úgy lesz tanítvány valaki, hogy megkereszteljük, aztán majd tanítjuk. És a tanítást már a szülők kezdik el. Úgyhogy ide jönnek a gyülekezetbe, hozzák a kisleányt, és úgy nevelik, hogy valóban, amikor felnövekszik, akkor legyen neki bizalma és szeretete a megváltó Jézus Krisztus iránt. Áldja meg Isten a ti életeteket, szolgálatotokat a kis Jázmin körül, és adja meg az ő kegyelme szerint, hogy majd egyszer ő is Jézus tanítványa legyen. Amen. Mielőtt a Szent Sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg a fogadalom tételt. Azt kérdem először, akarjátok, hogy ez a kisded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségével befogadtassék. Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd egyszer önmaga önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, mondjátok el velem együtt, a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálló alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnalészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, tőled jön minden tökéletes jó ajándék, tőled a világosság atyától, akiben nincsen változás és változásnak árnyéka. Köszönjük, hogy ajándékba adtad ennek a családnak ezt a kisleányt. Köszönjük, hogy így megáldottad őket, és olyan nagy boldogság költözött az ő családjukba. Köszönjük, hogy egész nagy család öröme lehet ez a kislány. És köszönjük, hogy most egy szívvel, egy lélekkel állunk itt, és szeretnénk azt, hogy legyen ő is a tied. Urunk, ha beletartozunk a te szövetségedbe, akkor szeretnénk, hogy a gyermekeink is beletartozzanak. És köszönjük a szövetségnek a jegyét, annak a jelét, ezt a drága szimbólumot, ezt a sakramentumot, amely által megmutatott, hogy mennyire szereted őt. Hogy amilyen biztos, hogy a víz megmost bennünket mindenféle szenytől, úgy az Úr Jézus vére azért hullott, hogy bennünket megtisztíts minden lelki szenytől, tisztátalanságtól, vétektől, ami elválasztana te tőled. Hogy ne legyen semmi, ami közted és köztünk áll. Köszönjük, hogy így szereted ezt a kisleányt, így veszed őt körül a te szerető ígéreteiddel, és kérjük, hogy lelked által formáld az ő életét, a szüleinek szolgálata, a keresztszülők bizonyságtétele által, hogy lehessen egyszer majd a te tanítványod. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és áldást kíván a megkeresztelt kislány életére a 134. Zsoltár 3. versének éneklésével. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. gyermekek, akik eljöttetek a szülőkkel együtt, most a gyermek Isten tisztelte elmehettek. Isten adja nekünk sok örömet, jó tanítást, és áldja meg benneteket, úgyhogy most álljatok fel, és mondjuk el a imádságot. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. A gyülekezet pedig készüljön az ige hallgatására, és énekelje a 460. dicséretünk első és második versét. A 460. dicséret így kezdődik. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat. Szépen gondolk úr, hogy a mikrofont az úrasztalának kapcsolt ki, mert úgy látom, hogy úgy hallom, hogy utal össze rezonálna. Köszönöm szépen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mielőtt az ígét felolvasom, hajtsuk meg a fejüket és imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, hogy együtt lehetünk a gyülekezet közösségében. Megköszönjük, hogy irányítottad életünket, gondolatainkat, eseményeinket, és így megtörténhetett, hogy itt vagyunk a te házadban, ahol neked tetszett, hogy legyen egy szószék, legyen igehirdetés, ahol hangzik a te beszédet, és erre szükségünk van, mert a hit hallásból van, azt pedig Isten igéje által. És mi módon hihetnénk, ha nem lenne ige hirdetés? Kérünk azért szólj hozzánk, miközben az igére figyelünk. Urunk, hozzád hozzuk hálánkat, magasztalásunkat, elmondjuk neked mindazt, ami a szívünkben van, amit köszönetként szeretnék eléd tárni, hogy velünk voltál, megőriztél, és a lelkünk is gondod volt. Köszönjük szabadításaidat, gyógyításaidat. Köszönjük vigasztalásodat, vezetésedet. Istenünk, mindenünk tőled van, és mindenért neked adunk hálát. Elmondjuk neked, Urunk, ami bűneink felett való szomorúságot is. Sokszor megbántottunk, megszomorítottunk. Reménykedünk a megváltónkban, a Jézus Krisztusban. Őre te kérünk, hogy fogadj el bennünket. És a kéréseink is hadd legyenek előtted. Amikor imádkozunk szeretteinkért, betegeinkért, bajban levőkért, családjainkért, gyülekezetünkért. Hallgass meg imádságunkat a Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Királyok második könyvében, a 12. rész, második versében. És cselekedett Jóás, a király, kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, amíg Jójada pap oktatta őt. És cselekedett Jóás, kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, amíg a Jójada pap oktatta őt. Kedves gyülekezet, Isten igéjét most az Ószövetségből olvastam, ez a napi igény, és a királyok második könyvében egyfajta beszámolót olvasunk az Ószövetségi Jóás királyról, csak fejlő a figyelmet arra, hogy Jóás királyról, és erről a korszakról nem csak a királyok könyve számol be, hanem a krónikák könyve is. Tehát amikor a királyok történetét olvassuk, akkor érdemes tovább lapozni a Bibliában, és megkeresni a krónikák könyvét, mert ott újabb és újabb szempontokat találunk. Így a Jóás királlyal kapcsolatban, és ezt a két rész egybevetve, láthatjuk meg, ki volt ő, mi is történt az ő életében. A hosszabb szakaszban, amit most elolvashattam volna, a 12. fejezet következő részeivel láthattuk, hogy egy olyan korszakban élt, amikor azért a vallásos élet még egész jól működött. Úgy rendben voltak a dolgok. Olyan értelemben, hogy amikor észrevették, hogy a templomon repedések vannak, és tatarozásra szorul, akkor gyűjtést rendeltek el, vagy rendeztek. Itt olvassuk az első leírást a Bibliában a perselyről. Tudjuk, hogy a templomban van persely a kijáratnál, és ennek bibliai alapja van. A kettő királyok 12-ben olvassuk azt, hogy Jójada pap vett egy ládát, annak a fedelén csinált egy nyilást, és oda helyezte az oltár mellé jobb felől. Tehát itt van a bibliai alapja. Megtalálom a bibliai alapját a szószéknek is, meg egy sereg dolognak, ami itt az Isten tiszteletünkben van, de itt a perselyek helyezésnek az alapja. És az emberek jó szívvel, jó szántukból adták azt, amit adtak valamit vissza, abból, amit Istentől kaptak, hála áldozatként. Ezzel aztán rendben hozták a templomnak a repedéseit. Pontosan láthatjuk, hogy rendben mennek a dolgok, még a részletes leírást is láthatjuk, hogy amikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király Irodeáki a főpappal együtt, és csomóba kötötték, és megszámlálták a pénzt. Ez az, amit a prezbiter testvérek is tesznek az Isten tisztelet után, hogy megszámálják a pénzt, aláírják és beteszik a kasszába. Tehát rendesen mennek ezek a dolgok, mert ott van valaki, aki az egészet irányítja. Egy karizmatikus személyiség, ez a Jójada pap. Egy különleges ember volt ő, aki nem csak a vallásos dolgokkal foglalkozott, hanem az egész Izrael népének a megtartása a szívén volt. Neki köszönhető az, hogy most ez a király, ez a Jóás ül a trónon, mert Jóás egész családját kiirtotta, az egyik elődje, egy Atália nevű szörnyűség, szörnyetek, és egyedül ez a kisfiú maradt meg, akit elrejtettek, 6 évig rejtegették, és később éppen Jójada vezetésével egy puccs támadott az országban, és a zsarnokot eltávolították, és Jóás lett a király. És ez mind ennek az embernek, a Jójadának a tevékenysége volt. Ő egy kegyes, hívő ember volt, aki ismerte az Urat és az Isten törvényét, és égett a szíve az Istenért, és szerette az Urat, és így nevelte, és így tanította ezt az embert, ezt a Jóást, aki járt az Úrnak az útján, vagy jó dolgot cselekedett. És ebben a részben, a textusomban azt olvasjuk, hogy mindaddig. Addig, amíg ott volt az, aki az Istenre mutatott, és Istenre fejtse mindig a figyelmet, aki fogta a kezét, addig, amíg eligazítást adott ő neki, addig ő az Úr útján járt. És utána pedig láthatjuk, hogy már nem. Lehet, hogy már az öreg pappal is, a vezetővel is megromlott a kapcsolata, de azt is olvasod, hogy megöregedett ez az ember, és meghalt. És ezután már Jóás nem cselekedett jót. Pedig nem csak ez az ember volt az ő tanácsadója, hanem más is volt neki tanácsadója, sok helyről hallotta ő az Istennek a beszédét. Ő azonban elfordult az Úrtól. És ennek aztán következményei is lettek. Azt olvassuk, hogy amikor elfordult az Úrtól, abban az időben Hazael Szíria királya megszállotta Gátot, és aztán megfordult Hazael, hogy Jeruzsálem ellen menjen. Tehát amikor az engedetlenség ennek a királynak a szívében erőt vett, ennek következtében a nép is elfordult az Úrtól, akkor ezzel egy időben az Úr is valamit cselekedett. Amikor eltávolult Istentől, akkor Isten erre válaszolt. Mégpedig úgy, hogy megindult hazája, Szíria királya, és elvette tőle mindazt, amilyen volt. Az életéért, ugye mindent megad az ember az életéért, bőrért, mondja a Jobb könyve. Ez a Jóás mindent odaadott. Azt olvassuk, hogy Jóás a Júda királya vette a megszentelt ajándékokat, amiket az ő atyái, Jósafát, Jórán és Akázia Júda királyai az Úrnak szenteltek, minden aranyat, amit talált az Úrházában, mint pedig a királyházának kincsei között, és azokat elküldte Hazaelnek, a Szíria királyának, és az ezért abba hagyta Jeruzsálem ostromát. Ő egy drámai kép, amit eddig gyűjtött, az mind odaadja. Mert az élete az drágább. Aranyat, ezüstöt, kincseket, nem csak a templom kincseit, a saját házának a kincseit, minden javát odaadja. Mert jön valaki, egy idegen, aki veszélyezteti az ő életét. És hogy megmentse az életét, ezért inkább odaadja mindezt. Így is mondhatom, hogy az idegen jön, és elveszi tőle azt, ami az övé. A példabeszédek könyvében egy nagyon érdekes részt olvasjuk az 5. fejezetben. Itt egy figyelmeztetést olvasunk, hogy fiam, az én bölcsességemet figyelmez, és megtartsd a meggondolást, hogy nehogy házasságtörő legyen. Ez ide kívánkozik, mindjárt meglátjuk, hogy miért. Mert hogyha házasságtörő leszel, akkor ennek következményei lesznek. Így írja le, hogy színnézett csepeg az idegen asszony ajka, és símából olajna az ő íje. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tör. Vagyis a házassági hűségre hívja fel a figyelmet, és lehet, hogy csábító és vonzó az idegen asszonynak a ajka, de a vége keserű üröm. Lehet, hogy édes a kezdetén, de a végén keserves kínok jönnek. És hogyha nem távoztatod el attól a te utadat, mondja, ennek súlyos következményei lesznek, hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jusson, hogy nyögnöd kelljen életed végén, amikor megemésztetik a te húsod és a te tested. Hát ezek szerint arról van szó, hogyha valaki a bűn hatalma alá kerül, akkor ez lesz a büntetés, hogy jönnek az idegenek, és elveszik a marháidat, a jószágodat és a kincseidet, és mind a más házába kerül. Hogyha valaki nem fogadja meg az Úr tanítását, és elveti az Isten rendeléseit, akkor más törvények jönnek, és jön az idegen, és elvisz mindent. Ez történt. Jóás összegyűjti az összes aranyat, ezüstöt, drága kincset, amit a szülei, nagyszülei, elődei gyűjtöttek, és mindent odaad, hogy megmentse az ő életét. Látjuk ezt az összefüggést, és ezt azért világosan szem előtt kell tartanunk, hogy itt miről van szó. Mert okolhatunk embereket, ki a hibás azért, hogy jönnek az idegenek. És egyik felmenti, másik elítéli, egyik a jó szándékukat emlegeti, a mai korunkban is. Amikor elindul egy hatalmas nagy népmozgás, egy nagy tömeg, akkor lehet keresni, hogy ki a hibás, és vannak jogos érvek, amiket elő lehetne hozni. És itt különféle pártok, különböző vélekedéseket mondhatnak el. Amiket mi keresztény emberként józanul megvizsgálunk, és ami az igazsághoz tartozik, az elfogadjuk. De mi keresztény emberek a hátteret nézzük. Leginkább a hátteret vizsgáljuk. Tudnék, mindennek van egy szellemi háttere. A szellemi háttere pedig az, hogy valaki elhagyja az Isten lelkének a széráját, akkor más lelkek hatása alatt fog élni. Hogyha valaki attól a szellemiségtől, ami a kereszténységet jellemzi, eltávolodik, akkor egy másfajta szellemiség fogja uralni. Mert mi itt az egyházban nagyon szeretjük azt a gondolkozásmódot, azt a szellemiséget, azt a lelki klímát, ami itt van, amit a Szentlélek biztosít. De tudjuk, hogy az apostol világosan elmondja, hogy annak idején jártatok ama lélek szerint, ami az engedetlenség fiaiban munkálkodik, ergo, elmondja a Biblia, hogy az Isten nélküli világban is működik egy lélek, ez pedig az engedetlenség lelke, egy anti-lélek, ami pontosan az ellenkezőjét mondja annak, amit az Isten szent lelke mond. És hogyha valaki hívő ember lesz, akkor a világ szellemiségéből, lelkéből, mondhatom, a korszellemből kiszabadul, annak a folytogatásából, és szabad ember lesz, mert Isten lelke felszabadítja. És akit, ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság, az valóban szabad ember, és józanul és tisztán tudja értékelni a dolgokat. Így lett valaki keresztényé, akkor belépett a Isten lelkének a világába. De hogyha valaki elhagyja ezt a világot, akkor egy másfajta szellemiség fogja őt körülvenni és irányítani. Ama lélek, ami az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Ez az a szellemi háttér, amit világosan kell látni. Addig, amíg Jóás az ő lelki tanácsadójának a gondolatai alapján járt, addig az Isten szent lelkének a közegében boldogan élt, és amikor ebből kilépett, mert megvetette az ő öreg tanácsadóját, sőt, majd látjuk, még egy durvább dolog is történik, akkor idegen lelkek hatása kezd az országban uralkodni. Ez pedig az ördögnek a lelke, akinek az egyik neve a diabolosz, ami azt jelenti, hogy össze-vissza dobáló. Vagyis mindent össze-vissza kever, hogy legyen káosz. Az Isten népének a közegében rend van. Isten a rendnek az Isten. A mi életünkben is, a mi lelki világunkban is rend van, hogyha az Isten szent lelke irányít bennünket. Hogyha a Jézus tanítványai vagyunk. Ha valaki azonban nem a Jézus tanítvány, akkor nem a rendnek az Istene, hanem ez a diabolosz, a mindent össze-vissza dobáló, irányítja, szaggatja a lelkét, és jön a káosz, ami megjelenik az ember életében, a gondolataiban, a tudatában, a hasadságában, mert már nem az Isten szent lelkének a hatása alatt van, hanem a világ lelke szerint él, ama lélek szerint, ami az engedetlenség fiaiban munkálkodik. És látja, hogy baj van, és káosz van, és kénytelen mindent odaadni azoknak, akik jönnek, akik az ítéletet végrehajtják. Ez az bizonyos szellemiség, amit látnunk kell. Amögött a politikai, meg Európa politikai események mögött, amik bennünket napi nap foglalkoztatnak. Tehát, hogyha egy nagy embertömeg, egy kontinens, vagy mondhatom Európa, elfordul az Isten törvényétől, és azt mondja, hogy nincs Isten. Mert a vezető emberek sokszor azt mondják, hogy nincs Isten. Az egyszer az ateizmus. Vagy, ha van is Isten, nem Isten teremtett bennünket, hanem a véletlen során valahogy létrejött az egész. Ha a teremtő Istennel nem számol valaki, hogy nincsen szükség megváltásra, mert én önmagam, hogy éve jó vagyok. A humánum az egy nagyszerű dolog, csak meg kell találni a bennem levő pozitív tulajdonságokat, és ki kell fejleszteni. És nincs szükség igazából megváltásra. Nem vagyunk mi olyan bűnösök, mi azért a bennünk levő jó tulajdonságok kifejlesztésére sok minden megoldunk. És hogyha valaki nem az Isten lelkének a vezetése alatt van, akkor ezt kell egyszer látni, akkor egy másik szellemiség jön, azt pedig mindent össze-vissza kuszál, a társadalmat, a családokat, és mindent össze-vissza dobál, és holotikus állapotok keletkeznek, ez a bizonyos szellemi háttér, ami mondhatom, hogy nem Isten, hogy Isten büntetéseként jöjjön, mert hogyha valaki nem az Isten szerint él, akkor mi fogja védeni? Hogyha nem az Isten véd bennünket a sors csapásaitól, akkor ki fog bennünket megvédeni? Akkor az ember ki van szolgáltatva olyan erőknek, össze-vissza dobáló a diabolosz szó, azt jelenti a diaballein görögül, ami azt jelenti, hogy össze-vissza kuszál és dobál mindent. Tehát ezért kell nekünk itt maradni a Krisztus közelében, a Biblia olvasással, a gyülekezetben, hogy a kaotikus erők a lelkünket ne hassák át, és ne legyen össze-vissza dobált a mi gondolkozásunk, mint ami a külvilágban megtörténhet. Ez tehát az a mélyebb szellemi háttér, amit látunk. Istennek tehát nem is kell külön büntetést gyakorolni ahhoz, hogy aki eltávolodott tőle, azt megnevelje, mert egyszerűen valaki eltávolodik Istentől, hogy olyan közegbe kerül, ami minden rossz. És nincs, aki megvédje, nincs, aki meggyógyítsa, nincs, aki megsegítse és megszabadítsa. Azt tesz vele az ördög, amit akar. Ez a világnak a szellemisége. Erről beszél az Efézusi levél, hogy a lélek szerint, ami az engedetlenség fiaiban munkálkodik, ez egy intenzív görög szó, egy nagyon intenzív munkát fejez, hogy munkálkodik az engedetlenség lelke az emberben. De emellett Istenről tudjuk, hogy azért őt nem lehet vég nélkül felbosszantani sem, mert aki, amit vett, azt fogja aratna is. Azt mondja a Galata levél, ne tévejegyetek, Isten nem csúfoltatik meg. Aki, amit vett, azt aratja is. És egyre inkább eszembe jut, mindig többször és többször gondolok arra részre, amit a Jelenések könyvében olvasunk, a 9. fejezet 14. versében. És mondta az Úr a 6. angyalnak, akinél a trombita volt, old el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. És nehezen tudok szabadulni ettől a gondolattól, ettől az igétől, ami azt mondja, hogy a 6. angyalnak, akinek van a trombita, a parancsot adja, hogy old el azt a 4 angyalt, ami a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Ezek szerint sokkal több gonosz támadhatna ránk, emberekre, az emberiségre, csak bizonyos erők meg vannak kötve. Talán azóta, hogy a Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, és egy nagy-nagy visszatartás van azóta, az ördög mégse teheti azt, amit akar, sok dologban meg van kötve. Így négy angyalról beszél. Ez azt jelenti, hogy vannak szellemi hatalmasságok, amik még nem tudták kifejteni a rombolásukat, mert az Eufrátészen meg voltak kötve. És most azt mondja, hogy ezt old meg, old fel, és akkor elindulhatnak. Tehát elképzelhető, hogy valami a láthatatlan világban, az Isten és az ördög harcában valami történt, a Biblia ezt sejteti, mert valahogy a háttérről beszél, és most ezeket feloldják, akkor ki fog bennünket megtartani. Egy út van, vissza az Úrhoz, őt keresni, bocsánatot kérni, hogy elhagytuk őt, hogy tagadtuk, hogy ő a mennyei atya, hogy tagadtuk, hogy ő a teremtő, hogy minden tőle függ, hogy a Bibliáról azt mondtuk, hogy mitoszokkal és mesékkel van tele, hogy tagadtuk azt, hogy Istennek mindenre van hatalma, vissza az Úrhoz megtérni, a Jézus Krisztushoz. Ez az egy útja van a megtartásnak, legalábbis egyénileg, és hogyha sok egyén ezt teszi, akkor az csak hihat a környezetére is, a vezetőre is esetleg. Ez azt jelenti, tehát, hogy valami háttér van azért, amivel komolyan kell számolnunk, nem csak látható világban, van egy láthatatlan világ is. Nem csak a test világa van, a léleknek is van világa, és ezzel számolni kell, és ezt mondja a Jelenések könyvének a 9. fejezete a 14. versben. Ami azonban nem csak azt jelenti, hogy elképzelhet, hogy ennek az eloldásnak valami szellemi gyökérzete és háttere van, hanem még más is jelenthet, azt tudnék, hogy ezzel az eloldással szellemiségek tódulnak be Európába. Valaki úgyis azt mondta, Armin Hippel egy könyvében, hogy a korunk az idegen lelkek áttörésének a kora. És láthatjuk, hogy hozzánk Európába is hányfajta szellemiség bejön. Milyen irányzatok, milyen okkult irányzatok, szellemi irányzatok vannak itt, amik mozgatják az embereknek a gondolkozását. Először talán a filozófusok mondják el. Aztán érdekes, hogy a kis műhely munkában könyv lesz, a könyvből pedig egyre jobban terjed, és ezek mint egy profétái egy-egy szellemiségnek. És ugyanígy különféle szellemiségek elterjednek. Ez azt jelenti, hogy a tömegek mozgásával, mint hogyha szellemi mozgás is beindulna, ahol nekünk különösképpen résen kell lenni keresztény embereknek, mert itt keresztények vagyunk. És eddig azért Isten olyan csodálatosan megőrzött bennünket, hogy igazi konfrontációra nem volt szükség. A nagy apologetikát nem kellett hitvédelmet gyakorolnunk. Legfeljebb jöttek a javatanuk, csak megmondtuk, hogy mi reformátusok vagyunk, és ebből nem engedünk. Ennyi volt az egész. Az már kevés volt, aki el tudta mondani, hogy azért a Bibliában másképpen van. Ez lenne az igazi hitvédelem. De mindegy, megőrzött bennünket az Úr. De hogyha jön egy másik vallás, és az nekünk választ kell adni, például jönnek a krisnások, tudunk válaszolni, hogy miért vagyunk keresztények, és nem vagyunk krisnások. És ugyanígy, hogy jön az iszlám, azért nekünk kell tudnunk, hogy miért vagyunk keresztények, és miért nem vagyunk muszlimok. Tehát egyszerűen kell tudnunk választ adni, de csak akkor, hogyha a Bibliát ismerjük. És hogyha nem csak egy ész dolog ez, ha a megváltót szeretjük, ha a Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, akkor fog megőrizni bennünket. Mert sokaképpen megőriz bennünket is, velünk van. Mondom, egy út kínálkozik számunkra odafordulni az Úrhoz, visszatérni a régi ösvényekre, kezünkbe venni újra a Szentírást, megvizsgálni az útjainkat, hozzátérni a megváltóhoz, a Jézushoz, és az ő tanítványai vagyunk, akkor velünk van, mert ő maga mondta, el nem hagylak, sem el nem távozom tőled. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 460. dicséretünk 5. versét. A 460. dicséretünk 5. versét énekeljük. Ezzel válaszolunk az elhangzottakra. Az 5. vers pedig így kezdődik. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmet mit ne törne át. Thank you. Köszönjük, Urunk, hogy miközben az ige gondolatai át és átjártak bennünket, közben mi gondolataink is mozogtak. Látod, Urunk, hogyha egy csereg dolgot nem értünk, vagy azt is látod, hogy mi az, ami nehéznek tűnik, ami számunkra. Mi az, ami mellbevágóan új. Köszönjük, hogyha új megvilágításokat adtál, és próbáljuk így megvizsgálni ezeket az eseményeket, amikben benne élünk. És megvizsgáljuk a saját életünknek, a lelkünknek az eseményeit is. Bocsáss meg, Urunk, hogyha olyan szellemiség alá kerültünk, olyan gondolatok befolyásolnak bennünket, amik nem tőled valók. És lelepleződött, és tetten értük, hogy ezek a gondolatok, ami ellenségünktől, az ördögtől vannak, attól a lélektől, amelyik az engedetlenség fiaiban munkálkodik. És mi nem akarunk az engedetlenség fiaiként élni, hiszen akkor csak a káosz és a szétszakadás következik a lelkünkre, hanem szeretnénk a te lelked irányításával élni. Köszönjük, édesatyánk, hogy elküldted az Úr Jézust, aki rendet tett a mi életünkben. Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézusnak a lelkét, és a te lelkedet, aki békességet ad a mi szívünknek, lelkünknek. Aki beszél a megváltóról, az ő szavairól, az ő törvényeiről, az ő országáról. Abba kívánunk tartozni. A te országodba, Krisztusunk, aminek az erői már itt a gyülekezetben, a hívők életében meglátszanak, és ami majd egyszer eljön és betölti az egész földet. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg a hirdetéseket. Először is hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Másodszor hirdetem azt, hogy a reformációt minden esztendőben megünnepeljük, a kispesti református gyülekezetek, három gyülekezet rendszerint előadás sorozatokat szokott tartani. Így most az előttünk levő héten, vagy a mával megkezdett héten, kedd, szerda, csütörtökön tartunk esti alkalmakat, ahol a reformációra emlékezünk. Mivel három gyülekezetről van szó, három helyen. Mind három este 6 órakor kedden a Ján Ferenc utcában a Rózsatéri gyülekezetben tartunk alkalmat. Szerdán este 6 órakor a reformáció emlékezés a templomtéri gyülekezetben lesz. És csütörtökön pedig nálunk tartjuk 6 órakor a kis termünkben a reformációs megemlékezést. Mindhárom alkalommal egy igei és egy egyház történeti emlékezés, bizonyságtétel vagy előadás hangzik el. Így a reformációnak néhány fontos szereplőjét fogjuk megismerni, és azokat, akik a reformáció szellemében éltek. Három egyháztörténeti személyről hallunk, Husz Jánosról, akit 600 évvel ezelőtt a Konstantinopolban végeztek ki, a nagy református fejedelemről, Bethlen Gáborról hallunk majd előadást, és végül Debrecen reformátoráról, Milius Juhász Péterről. Az igék pedig a reformáció egyik alapgondolatát vetszik végig, tudnék, ez egy ébredési mozgalom volt, ahol Isten felébresztette az embereket. Ennek megfelelően hallunk majd három előadást, egy igehirdetést, egyiket a Józsiás királyról, az Ószövetség reformátoráról, a másikat a samáriai ébredésről, a harmadikat pedig a efézusi gyülekezet megújulásáról. A közös ünneplés pedig éppen a reformáció napján lesz. Tehát 31-én, szombaton, 10 órakor a templom téri gyülekezetben lesz közös istentisztelet, az evangélikus testvérek, sőt még talán a baptista testvérek is ott lesznek, hogy a protestáns gyülekezetek így ünnepeljék a reformációt. Mindenről részletes leírást találunk. Az utolsó partban kifele menet, a részletes programot elvihetni fogunk, a kérem is, hogy vigyék el valakinek, talán jó lenne. Rékát megkérem szép, hogy vegye kezébe és ossza mindenkinek adjuk. Köszönöm szépen egy példányt, hogy tudjuk, hogy hol, mikor, mit fogunk hallani. Ennek megfelelően a keddi, szerda és csütörtöki alkalmaink nem lesznek megtartva. A szokásos alkalmak elmaradnak. Nagyon megköszönjük a testvéreknek a takarítást. Tegnap volt a nagy takarítás munkája. Hát azért kevesen voltunk, ezért ennek a kevésnek is nagyon nagy köszönet jár, hogy önzetlő nagy munkát végeztek, az őszi nagy takarítást elvégezték, amit elvégezhettek. Ismét hirdetjük azt, hogy mint ahogy minden ősz végén, tél elején egy hétvégére a gyülekezetünk el szokott menni egy pihenő hétvégére, a péntek, szombat, vasárnap, december 4-5-6-án. Balaton 100-szor leszünk együtt, testi-lelki pihenés. A hátsó padon levő íven lehet jelentkezni. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek, és minél hamarabb jelentkezzünk, mert az erődeget már el kell küldeni. Ez nagyon jó fizikai, de testi kikapcsolódás, de lelkileg is ezenek a fő célja. A központi témája Isten megelevenítő munkája. Tudni, hogy van egy olyan ige, hogy elfáradnak a legkülönbek is, és meglankadnak, de az Úr erőt ad. Erről szeretnék majd szólni, hogy hogyan ad Isten nekünk erőt, hogyan elevenít meg bennünket, hogyan tart meg az új életben, hogyan újít meg bennünket, hogy erőről erőre jussunk, amire szükségünk van. Végezetül énekeljük a 460. dicséretünk utolsó versét, majd a himnusz fogjuk énekelni. A 460. dicséretünk utolsó verse, 6. versének éneklésével zárunk. Mert az új borítva a háladás alkalmában jövő vasárnap az Úrnak szent asztalát majd megterítjük. Így készülünk erre a vasárnapra.